A Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária út elnöke a rendszerváltásban játszott szerepéért október 22-én délelőtt a Kármelita Kolostorban. Szabó Tamás 1953. október 25-én született, a családban második gyermekként a Veszprém megyei Halimbán. Alap- és középfokú tanulmányait szülőhelyén, illetve a veszprémi Lovasi László gimnáziumban végezte. 1973-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója, ahol vállalati gazdaságelemző szakon szerzett oklevelet. 1983-ban egyetemi doktorrá avatták. Több szakcikke és publicisztikai írása jelent meg. Nős, felesége Becker Hajnalka. Két leánygyermekük született. Politikai pályafutásáról dr. Csáki Andrást, Cegléd polgármesterét kérdeztük.
Szeretettel üdvözlöm Csáki Andrást, Cegléd polgármesterét, aki Szabó Tamás elnök úrnak volt, ha minden igaz, képviselőtársa az MDF színeiben.
Közösen talán nem voltunk képviselőek, mert én 98 és 2012 között, ő meg úgy tudom, hogy 90 és 98 között volt. Az MDF-ben együtt kezdtünk, együtt dolgoztunk, tehát ott ismerkedtünk meg tulajdonképpen a rendszerváltozás hajnalán 88-ban. Megközelítőleg azonos időpontban léptünk be, csak ő Veszprémben, én meg Cegléden.
Hogy történt az első találkozásuk Szabó Tamás úrral?
Hát az első találkozás az egyoldalú volt, tehát én tudtam, hogy ki ő nem tudta, hogy ki vagyok én, hiszen ő nagyon hamar bekerült az MDF elnökségébe, ugye az első országos gyűlés 89-ben márciusában beválasztották az elnökségbe. Amikor a személyes első és maradandó emléket magában hordozó találkozásunk volt, az a 89 késő őszi négyigenes népszavazás, hogyha emlékeznek rá az öröki fiú honfitársaink, mert hát már az is több mint 30 éve volt, és az MDF elnöksége hozott egy hát eléggé furcsa döntést akkor, hogy bojkottáljuk a népszavazást. Itt négy kérdés volt föltéve, már csak a hallgatóknak, a fiatalabb hallgatóknak hadd tegyem ismerté, hogy mi volt lényege a népszavazásnak. Az első kérdés az volt, hogy a köztársasági elnök, ugye közben a kerekasztal tárgyalások lényegében lezárultak, a köztársasági elnöki funkció, mint egy fölállításra került, visszaállításra került, a köztársasági elnök megválasztása még az első szabadú választások előtt történjen meg a nép által, vagy pedig a választásokat követően a parlament válassza meg, ugye igen vagy nem, és a első elnöksége az MDF-nek, Bíró Zoltánnal, Lezsákkal, meg többiekkel, ugye támogatták volna azt, hogy a választások előtt legyen, de hát akkor nagyon népszerű volt a Pozsgai, ugye a utolsó államminisztere, az egyik államminisztere a kommunistáknak, és félő volt, hogy ha közvetlen elnökválasztás lesz, akkor a Pozsgai lesz a köztársaság elnök. És azt hiszem összesen talán vagy 6 vagy 7 ezer szavazaton múlt az egész, amely megakadályozta a közvetlen választást. Az MDF elnöksége akkor azt a döntést hozta, hogy bojkottálja az MDF a szavazást, és hát ez vidéken nagy felháborodást váltott ki, és ugye az elnökség tagjai a tagságot hát megnyugtatni, lehűteni, ilyen ország járásra indultak, és Tamás Cegléden jött, és most kellene őt meghallgatni, mert mindig azt mondja, úgy meséli lesz a találkozást, hogy én akkor majdnem leharaptam a fejét, ami persze nem igaz, az tény is való, hogy heves és ifjú voltam még, és szókimondó, és elmondtam keményen a véleményemet, hogy véleményem szerint egy nagyon hibás döntés volt, úgyhogy a MDF Cegléden tagsága, emlékszem annak idején, amellett kampányolt, hogy menjen el mindenki szavazni, és hogy ne közvetlen, ne a választások előtt, hanem utána legyen. Hát lehet, hogy pont ez volt az a 6000 szavazat, ami számított, de én Tamással közvetlen kapcsolatban ekkor kerültem, és ekkor ismertem meg. Aztán ez a találkozás a későbbiek folyamán, mert remélem nem hangzik nagyképűségének, de talán barátságán nemesült. Egy hihetetlen felkészült színes egyéniséget ismertem meg a személyébe. Aztán egy közös barátunk révén, de az ő instrukciójára hallgatva csatlakoztam a Pózió mozgalomhoz annak idején. Ez is egy olyan kapcsolódási pont volt, ami hát az életem egyik nagy fordulópontja volt, amikor Kőszegen Rájenő atyával ezen a kurzuson részt vettünk, majd utána jött a Mária Rádió, de mindig folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és hát tartjuk most is, és hát nagy öröm számomra, hogy végre valaki felfigyelt arra, hogy azért itt él közöttünk egy ember, aki 30 évvel ezelőtt is letett valamit az asztalra, mert politikusként nagyon sokat tett ezért az országért, és azt követően pedig a Kurzió mozgalomban, a Mária Rádióban, a Mária Út mozgalomban egy olyan evangelizációt indított el, hát ami mindenki számára követendő kell, hogy legyen, és egy maradandó kapcsolódási pont van közöttünk, ami szerintem meg is alapozza a mi barátságunkat, és majd a jövőben élet hosszú tartó kapcsolatunkat, az pedig Antal Józsefhez való viszonyunk. Ugye mind a ketten hihetetlen módon szerettük és tiszteltük miniszterelnök urat, és elismertük azt a mérhetetlen politikai tudást és egyéb kulturális tudást, ami hordozott magában, és ebben is elválaszthatatlanak vagyunk, hogy mind a ketten az ő emlékét ápoljuk, és amikor lehet, akkor mindig hivatkozunk rá, és példaként mutatjuk fel az utánunk jövő nemzedéknek. És itt gondolkoztam rajta, hogy mivel lehetne jellemezni a személyiségét. Biztos sokan voltak már úgy, hogy vagy konferencián voltak, vagy egy nagyobb megbeszélésen, és hát vannak olyanok, akiknek a felszólalása esetén ugye azért nagyon nem figyelnek oda. Tamás mindig olyan volt az elnökségi üléseken is, meg ilyen konferenciákon is, vagy országos gyűléseken is, hogyha ő elkezdett beszélni, akkor elcsöndesedett a terem. Tehát akkor azt mondták, hogy na, érdemes odafigyelni, mert itt valami okos dolgot fognak mondani. Ő közgazdász, egy közgazdász gondolkodású, látszólag nem moralizál, de egy mély érzésű ember, látszólag egy hideg személyiség, de hihetetlen humora van, igaz, hogy szarkasztikus, és időnként megcsípked embereket, akiknek lehet, hogy ez nem esik jól, de a későbbiek folyamán rájönnek arra, hogy ez a csípkedés is tulajdonképpen a szeretet jelen áll. Tehát egy nagyon kiváló ember sikerült megismernem, és én nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy látókörömbe és a környezetembe sodorta őt, mert abban biztos vagyok, hogy ebbe valaki beleszólt onnan föntről.
Ugye a Tamás Antal József kormányában kezdetben a munkaügyi, majd a pénzügyminisztériumi politikai államtitkári posztot töltötte be. Esetleg egy picit be tudnál mutatni azt a hallgatóknak, hogy melyek voltak az ő érdemei?
A legkényesebb ügy, mint az összes volt kommunista ország esetében, az úgynevezett privatizációnak a kérdésköre. Sehol a botrányok nélkül ezt nem tudták lebonyolítani. Én úgy gondolom, hogy most már nyugodtan, ugye közel 30 évvel a történtek után elmondhatjuk, hogy az az időszak, amikor ő vezette a tárcát, az sikeres volt. Én azt tudom jól, hogy az utód az rögtön elkezdett kutakodni, hogy valamilyen hát, helytelen dolgot föltárjon, vagy biztonságot tudjon felszínre hozni Tamás működésével kapcsolatban, de bevallotta, tehát a parlamenti folyosókon bevallotta, hogy semmi ilyet nem találtak, amit számon lehetett volna kérni. Az, hogy maga ez a privatizációs módszer ez jó volt vagy nem volt jó, nyilvánvalóan mindenki másképp látja. Jobbat nem tudtak hozni, példa nem volt az ország előtt, úgy gondolom, hogy tisztességgel levezényelte. Egy nagyon nagy érdeme van az akkori kormánynak, és hát nyilvánvalóan ebben Tamásnak vezető szerepe volt, hogy jogszabályban lefektették azt, hogy melyek azok a nemzeti vagyonelemek, amelyek nem eladhatók. Tehát amely nemzeti hatáskörbe kell, hogy maradjanak, ugye gáz, a villamosművek, a vasút, meg minden ilyet nem akarom, de egy, hát talán azt hiszem közel százas lista volt, ami le volt fektetve, hogy ezeket a vagyonelemeket az ország nem privatizálhatja, mert ez nemzeti érdek, hogy a nemzeti irányítás alatt maradjon. Amit utána a Horn kormány elkezdett szépen privatizálgatni, miután hatályon kívül helyezte a jogszabályt, de maga az a nemzeti gondolkodás, hogy akkor, amikor belefogtak egy ilyen átalakításba, először azt határozták meg, hogy mi az, amit nem adunk. És utána kezdtek el gondolkozni, hogy amit adunk, azt milyen formában adunk, vagy kinek adjuk. Bérmérséklet kérdése, hogy ki ítéli meg, ugye ez a, nem tudom milyen jegyek voltak, ezek privat, nem privatizációs jegyek. De ott ugye a koalíciós partnernek a támadása, és hát nagyon emlékszünk rá Tordjánnak a viselkedése kapcsán, ami mérhetetlenül módon megnehezítette, és szűkítette a kormánynak a mozgásterét, de szerintem vitézül helytálltak, és ez is egy érdeme a Tamásnak, hogy ezeket a támadásokat mérhetetlen módon tűrte, hogy aztán belülről mit érzett, azt nem lehet tudni, de hát hál' Istennek, amikor találkozom vele, még jó egészségnek érvem, úgyhogy fel tudta ezeket dolgozni, és ebben nyilvánvalóan a hiteset.
Ugye 1998-ban már nem indult a Tamás az országgyűlési választásokon, hanem szakított a politikával. Ennek ön ismeri az okait?
Én azt ismerem, amit ő mondott. Ugye azt mondta, hogy miután az NDF-en belül sem olyan módon alakultak a dolgok, közben azért kivált 96-ban, ugye, amikor szétvált az NDF és megalakult az NDNP, ő elment Szabó Ivánnal, de hogy annak a antalli politikának az érvényesülését nem látta, és tulajdonképpen már nem látta értelmét, hogyha azt az értékrendet, azt a politikai stílust nem lehet továbbvinni, hogy ő abban részt vegyen. Én úgy tudom, hogy ez volt az alapvető oka annak, hogy ő kivált a politikából, de hál' Istennek a közéletből azért nem.
Hogyha végignézzük a Tamás életútját, akkor tehát az életének mely szakaszában fektetett le hangsúlyosabb dolgokat? Tehát addig, amíg a politikával foglalkozott, vagy azt követően, ami után onnan kilépett?
Hát ez is nézőpont kérdése. Nyilvánvalóan egy hívő azt fogja mondani, hogy az, aki a Mária Rádió megalkotásában, mert ebben vitathatatlan szerepe volt a Tamásnak, ugye a Jenő Atya segítségével létrehozta, majd utána a Mária mozgalmat, azt mondta, hogy ez az. Ugye? És itt megint kapcsolódjuk vissza Antalhoz, aki a halálos ágyán, ugye azt mondta, hogy keresztény Magyarországnak van jövője, és nyilvánvalóan ez is egy mozgató rúgó volt, és mozgató rúgó most is Tamás gondolkodásában, és ez így van. Hisz ha körülnézünk, akkor mérhetetlen morális válságot tapasztalhatunk, akár az országban, akár a világban, és ebből a morális válságból csak egy evangelizációval tud kijutni az ország meggyőződése. Hogy aztán ebben a történelmi egyháza milyen szereppel bírna, hogy azt a hivatásukat betöltik-e vagy sem, azt én döntsem el, nekem megvan a véleményem. Sajnos polgármester is naponta találkozom ilyen jellegű problémákkal, szektáknak a megjelenésével, bizonyos önmagukat egyháznak nevező, de inkább szektának tekinthető csoportosulásoknak a megerősödésével, amit nagyon fájlalok. De Tamásnak ez a missziós tevékenysége, és maga a Magyar Rádió talán segít abban, hogy ezt a folyamatot lassítsuk, talán egyszer megállítsuk, talán rá fog jönni az emberiség, hogy valami más utat kell választani, és ez az út lehet az a keresztény Magyarország.
A Tamás ugye sokszor emlegeti Antal Józsefet, mint egy nagyon meghatározó embert, vagy a legmeghatározóbb embert az ő életében. Ön látta őket együtt? Hogy milyen kapcsolat volt közöttük, vagy hogyan tevékenykedtek ők együtt?
Hát nézze, én életem egyik legnagyobb jutalmának tartom, és hát köszönöm a jó Istennek, hogy ezt lehetővé tesz, hogy 3 évig én is ott voltam Antal közelébe, az elnökség vezetőségében, és tulajdonképpen így láttam azt az együttműködést, amit az MDF-en belül, amit a kormányon belül, azt nyilvánvaló nem láthattam, de hát ismerve mind a két szemét, nem hiszem, hogy sok különbség lett volna a kettő között. Tamáson látszott, hogy tiszteli azt, hogy van vele szemben egy olyan ember, aki a magyar politika történet egyik legnagyobb alakja, és elnök úrom, miniszterelnök úrom is látszott, hogy tiszteletben tartja Tamásnak a nyíltságát, az őszinteségét. Antal nagyon szerette, hogyha valaki őszinte, ez az őszinteséget megfelelő, hát köntösbe burkolva adja, tehát nem hebehúrján, és én úgy vettem észre, hogy ők nagyon kedvelték egymást, ahogy én az MDF elnökségében, az ott folyó munkában ezt megítélhettem. Nyilvánvaló ez az alapja viszonya miniszterelnök úrhoz, mindahogy jó párunknak, akik a közvetlen közelébe voltunk, és megadatott az, hogy hallhattuk, hogy tanácsaival ellátott minket, bizalmába fogadott, hogy akik örök életre kapcsolódtak hozzá, és soha nem fogják elfelejteni őt.
A Magyar Értelmrend középkeresztjét vehette át dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária út elnöke, a rendszerváltásban játszott szerepéért október 22-én délelőtt a Kármelita kolostorban. Politikai pályafutásáról dr. Csáki Andrást, Cegléd polgármesterét kérdeztük.
Hírpercek.